A 80-as éveket kezdhetném egy nagyon rossz poénnal, de most már akkor, ha így vezettem föl, akkor ezt talán el is csattintom. Azt is mondhatnám, hogy a 80-as éveknek mondjam úgy, a legfontosabb tudománytörténeti pillanata az volt, amikor 85-ben Elena Ceausescu a Romániai Tudós Szövetségnek lett az elnöknője. Na most, hogy honnan jöttek Elenának ezek a groteszk ambíciói, a mai napig nem tudom. De tulajdonképpen ő 67-ben ledoktorált, 72-ben lett a Román Tudományos Akadémia tagja, úgy, hogy mindenki tudja, ilyen történetek voltak, hogy már rég a Tudományos Akadémia tagja volt, és több külföldi nagy egyetem, elsősorban természetesen Vasfüggönyös Egyetemnek volt díszdoktora, tagja, meg mit tudom én mi, és mindenféle címei voltak, és az egyik ilyen klasszikus történet, amikor a CO2-t Kodolynak mondta. Miért említem én ezt a groteszk ambícióját ennek a fehér népnek? Azért, mert a 80-as évek végén Carl Sagan elkészítette minden idők egyik leghatásosabb és talán legizgalmasabb tudományos ismeretterjesztő sorozatát, a Kozmoszt. És az az érdekes, hogy valamelyik tudományos tanácsadója Elenának beadagolta a Szipirtyónak, hogy ha már te ilyen nagy tudós vagy, akkor te tulajdonképpen nem kéne cenzúrázzad a tudományos részét az akkor már csak 2 órás adásidővel működő román tévének, és csodák csodájára 84 végén elkezdték a Kozmosz nálunk közvetíteni. Minden csütörtök este a nagy család, itt volt meg itt édesapámnak a nagy segítsége, hogy együtt ő tudott már róla, vártuk, és csütörtök esténként több héten keresztül csodálatos volt. Egyrészt tényleg láthattam ezt a filmet, amikor életem belőször tényleg nagyon erősen megértettem azt, hogy lehet a tudományról érdekesen és mélyen mesélni úgy, hogy a közönség is megszereti és élvezi. Sagan valami fantasztikus dolgot tudott ott fölmutatni, hogy erről nagyon elvont, nagyon nehezen megérthető univerzumról úgy mesélt, hogy én tulajdonképpen 10-valahány évesen megértettem mindent az elejétől a végéig. Édesapám időnként egy-egy dolgot, egy-egy részletet finomított, megmagyarázott, de ez nekem olyan élmény volt, ami nagyon megmaradt. Megmaradt például az is, hogy Sagan úgy indította a filmet mindig, hogy Vangelis zenemen. Tehát itt láttam egy olyan, hogy össze lehet hozni ilyen elvileg távolálló területeket, mint mondjuk az elektronikus zene és a kozmosz kutatása. És tulajdonképpen ez volt egy olyan löket, ami engem elindított afelé, hogy elkezdjek gondolkodni ilyen dolgokon, hogy lehet tartani olyan tudományos ismeretterjesztő előadásokat, amelyet a közönség is szeret. Színezni kell, úgy kell valahogy mesélni, mint Sagan, de lehet. És a szeredai események azt mutatják, az utóbbi évek eseménye azt mutatják, hogy ha tényleg az embernek sikerül megközelíteni azt a stílust, akkor igenis van rá igény. És ha már itt vagyunk, és a személyes élményekről beszélünk, akkor folytatnám 1988. Ez nem igazán tudománytörténet, tényleg ezek személyes élmények, viszont 1988-ban adta ki Stephen Hawking az idő rövid történetét. Ez minden idők legsikeresebb tudományos ismeretterjesztő könyve, több millió példányban kelt el, azóta is csak Barabási Albert Laci tudta megközelíteni a hálózatokkal. De még ő se tudott annyit eladni belőle, mint Hawking. Hawking volt a másik ember, aki inspirált, és másik az, aki olyan hasznos tanácsokkal látott el, mondjuk így, nem személyesen, de például elmeséli azt a történetet, hogy amikor őt fölkérték erre a könyvnek a megírására, egy Samuel Mitton nevű kiadó, akkor ő hazament, és 3 hónap alatt kidolgozta az első fejezetet, és visszavitte. Az első fejezet tulajdonképpen egy 40 oldalas egyenletlevezetés volt. Mitton nézte, hogy mit akarsz ezzel, emberke. És állítólag akkor mondta ki, hogy minden egyes képlet megfelezi az olvasók számát. Leültek is, azt mondta, hogy nem. Törülünk mindent, és előről kezdjük, és minden egyes mondatot megbeszéltek. Mitton, mint könyvkiadó, semmi köze nem volt a kozmológiához, a modern fizikához, csak akkor engedett át egy mondatot, hogyha ő is értette. És így született meg ez a sikerkönyv, ami egyébként egy kicsit meglep engem, mert azért ez így szépen hangzik, de azért a könyv közel se annyira könnyű, és nem annyira emészthető, mint ahogy ezek után az ember elvárná. Azért van egy nyelvezete, vannak elvont gondolatok, vannak hosszú eszmefuttatások, amelyek elég elvontak és nehezek, de nagyon élvezhető, nagyon jó könyv, és ez ott egy másik olyan inspirációs forrás, ami szintén erre az útra irányított engem. Tulajdonképpen megint csak egy olyan évtized volt, amikor elsősorban olyan kutatók kaptak Nobelt, amelyek lézertechnikákat finomítottak, atommagkutatási technikákat finomítottak. Itt is igazából a kedvenceim egy egyesítő csapat, aki egy újabb egyesítést végzett el, illetve pontosabban az egyik korábbi egyesítésnek, amitől az előbb beszéltem, annak a kvantumfizikai értelmezésért kapta meg Van Hoff a Nobel-díjat, úgyhogy nekem a 80-as években ő az első.